és várom Istenünk. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük az Eke énekes könyvünk 23-as énekének eléneklésével. Tamás, egy énekes könyvet légy szíves hozz benne.
töltse be mindörökre szent
helyet. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 348-as számú énekét énekeljük, liturgia énekként 348-as ének.
Ördes Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek, és merítsetek vigasztalásának forrásából. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért, szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje te vagy, Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, megvallom, hogy mennyiszer nem te rád figyeltem, és magamat helyeztem előtérbe. Mennyiszer a személyválogatás volt bennem, mennyiszer irgalmatlan voltam az én embertársaimmal. Könyörülj rajtam, Istenem, és te adj erőt, hogy téged tudjalak követni. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Drága mennyei atyám, hálás köttek, hogy te irgalmas és kegyelmes vagy hozzám, annak ellenére, hogy tudom, hogy én öltem meg a te fiadat. És köszönöm, hogy elküldted őt miattam. meghalt az én bűneimért, és ezáltal nekem is örök életem lehet. Köszönöm, hogy te ilyen szeretettel lehajoltál hozzám. Köszönöm a te békességedet. Amen.
Amen.
Most pedig hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, amelyet az egyházunk a mai vasárnapra oltár előtt való felolvasásul rendel, amelyet megírva találunk János evangéliumának 6. részében, az első verstől a 15. a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körül tekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a foglyokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben többször kértem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az előttünk lévő csendes heteket. Most egy férfi csendes hétről jöttek haza néhányan a gyülekezetből, ők szeretnének bizonyságot tenni arról, hogy az Úr mit végzett el a szívükben az elmúlt héten.
Biatorbágyról érkeztünk meg, biatorbágyi férfi csendes hétről, és nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy már előtte, az előtte levő héten készített olyan igei alkalmakat, ugye itt a bölti sorozatot mond a bokorba, vagy akár a teológián való tanulmányok során is olyan üzenetet készített az Isten, amivel már formálta a szívünket, szívemet, és egy érdekes ajándékot kaptunk Apostolaiktól, mert egy napra elvállalták Sámuelt, és így el tudtunk jutni a Zeke hitmélyítő, felnőtt hitmélyítő hétvégéjére is, és hát nagyon áldott alkalom volt már az is. Ezek után egy kicsit úgy gondolkodtam is, hogy nem vettem el valaki elől a helyet esetleg Biatorbágyon, hogy már ilyen igei áldások után megyek oda. De nagyon jó volt a délelőtti áhítat, ahol az volt talán a cím, hogy Isten, ha Isten beszél hozzánk, csendbe beszél hozzánk talán. És bibliai férfiakat néztünk meg, akikhez szólt az Isten. És nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert megmutatta azokat a réseket az életembe, azokat a bűnöket, amik oda vezettek, hogy az egyéni csendességem, az Istennel való személyes, egyéni, ha lehet így mondani, négy szem közti kapcsolatom meggyengült, mert hát sokat, akár a teológián, akár a szolgálatokban sokszor kerültem kapcsolatba az Isten igéjével, sokszor beszéltem is róla, de az a személyes, privát kapcsolatom az nagyon meggyengült az utóbbi időben, és egy picit olyan érzésem volt, mint Illés prófétának, ő is előjött a héten. Úgyhogy nagyon jó volt, hogy az Isten beszélt velem, és olyan jó volt úgy megvallani a bűnöket, hogy azzal a hittel és azzal a reménységgel, hogy tudom, hogy az Úr Jézus ezekből megszabadít, ezeket elrendezte. Sokszor vallottam már bűnt, sokszor úgy, hogy elhittem, sokszor úgy, hogy nem hittem, de nagyon jó volt most így odaállni az Úr Jézus elé, és hálás vagyok neki, hogy megújított ezen a héten. Köszönöm.
Üdvözlöm a gyülekezetet, én is részt vettem Biatorbányon a férfi héten, először voltam, hát elég tartózkodtam attól, hogy elmenjek, nagyon gondolkodtam rajta, de hál' Istennek nagyon sok élményet éltem haza. Hogy mondjam, így szóval nem is lehetne elmondani, ezt inkább át kell élni, meg kell élni és együtt élni vele, szerintem. Ráébredtem nagyon sok dologra, vagyis amit nem úgy kéne csinálni, ahogy eddig csináltam. De hát bízom benne, hogy ezek után jobb lesz. És hogy mondjam, tavalyi évet abszolút nem töltöttem itt köztetek munkahelyem miatt. De a tavaly előtti évet a párommal végig itt voltunk Isten tiszteleten. És én azt hittem, hogy mi hívő emberek vagyunk. Nagy túrott. Mi csak egy templomba járó emberek voltunk. De szerintem nagyon sokan vannak még itt köztünk, akik így vannak. És hogy mondjam, szeretnék egy kicsit azért jobb útra térni, mert az ottani igék hallatán eléggé megfogott sok minden. Nagyon sokat beszélgettem a csoportvezetőmmel is, és azért ráébredtem arra, hogy a francot, lehet azért vagyok ilyen vékony, mert annyit érhetsz belek. És ezeket szerintem félreként tenni is. Kicsit normálisabban élni. Hát, megkérdezték sokan tőlem, hogy megtértél. Én megmondom itt is, lehet, hogy egy kicsit megbotránkoztató lesz. Nem tértem meg. 5 nap alatt nem lehet megtérni. Szerintem lehet, jó úton fogok járni, de majd ezt a Jóisten eldönt, hogy mikor térek meg. De azt szerintem majd tudatom veletek is.
Köszönjük. Üdvözlök én is mindenkit. Én egy érdekes élményemmel kezdeném. Amikor elmentünk Biatorbágyra vasárnap, és megérkeztünk, lepakoltunk, lecucoltunk, és telefon kikapcs, kulcs nem is volt nálam, és indultunk volna le vacsorázni. És olyan érdekes érzésem volt, hogy se telefon nincs a zsebemben, se kulcs, hanem nem volt egyikre szükség, nem vártam hívást, meg nem hívogattam embereket, hogy akkor szervezzem az életet, meg tudom én. Nem, másik zsebemben nem voltak kulcsok, hogy akkor most ki, mikor, hova, mivel, hogyan megy. Ez olyan érdekes volt, hogy szinte csupasznak éreztem magam, hogy se telefon, se kulcs, hanem és más feladatom lesz egy hétig, és el kellett, hogy el tudtunk csendesedni, nem csörgött állandóan a telefon, nem kellett szervezni a dolgokat. Aztán gondolkoztam, hogy vajon mit akar velem majd beszélni az Úr, és félve vártam az igét, hogy majd milyen igéskártyát kapok, mert azért vannak hiányosságaim a hívő életben. Biztos kapok valami nagy feddő igét. És jött az igeosztás, és János 3.16-ot kaptam. De biztos sokan ismerjük, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen. És hirtelen nem értettem, hogy hát uram, hát azt hittem, hogy majd engem hogy meg fogsz fedeni, mert nem mindig jól sápákolok azzal, amit ő rám bízott. Aztán folyamatosan, ahogy jöttek az igék a bibliaolvasó mutatóba is, az volt, hogy a gyengéket megerősíti, a megfáradtakat megsegíti, és igazából ez volt ugye a hétnek az összmondalivalója számomra, hogy szeret az Úr, úgy szeretett, hogy elküldte az ő fiát az én hülyeségeim miatt, és hogy megerősített abban, hogy ő mindig velem van. Nem nagyon szoktam jegyzetelni, csak ilyen kis pontokat szoktam írni, hogy mit mondott ott az ige, és folyamatosan ez jött, hogy hát olyan nem tudom elhinni a Teremtő Istenről, aki ezt az egész világot megteremtette, hogy az én kis apró dolgaimat ne tudnám megoldani. Úgyhogy most hazatérve ez fontos számomra, hogy az Úr velem van, bármi legyen és bármi nehézség. És persze rengeteg örömet is adhat. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt. Lacihoz kiegészítése azért hadd mondjam, hogy nem 5 nap, hanem még 3 óra is elég az, hogy az ember megtérjen. Jézus mellett ott az a lator, aki nem nagyon akart Jézussal találkozni, de összehozta őket ott az élet a kereszten. 3 óra hossz alatt megismerte az Úr Jézus Krisztust, és át tudta adni az életét. Viszont utána kiegészítetted, és mondtad, hogy az Úr majd. És valóban, amikor az Úr adja a megtérésre hívószót, meg ő tudja kimunkálni az ember szívébe. Van, akinek 3 óra hossz alatt, van, akinek 5 nap alatt, van, akinek meg akár évek is kellenek hozzá. De amikor az Úr szól, akkor nem szabad neki nemet mondani, mert az Úr szól 1-szer, 2-szer, 3-szor, és aztán meg csend van. Lehet, hogy erről a csendről szól majd az ige hirdetés is. Folytassuk az Isten tiszteletünket készülve az ige hirdetésre a 286-os számú énekünk eléneklésével. 286-os éneket énekeljük.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Most elég hallgassátok meg Isten igéjét, melyet Ézsaiás proféta könyvéből olvasok, 54. fejezetből. A 7. verstől van kijelölve, de én hozzáolvasom a 6. verset is. Tehát Ézsaiás proféta 54. fejezetéből, 6. verstől következőképpen. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr, és mint ifjú mennyasszonynak, ha megvetett volt is, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, te nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó Urad. Mert úgy teszek, mint Noé idejében. Ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dolgálok meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Amen. Ez Isten igéje. Ahhoz, hogy valahogyan elinduljunk ennek az igének a magyarázatában, arra gondoltam, hogy a saját életemben hoznék néhány példát. Ezek nem túl építő történetek, de azt hiszem, hogy jól tudnám érzékeltetni azt, amit szeretnék kifejezni. Az egyik ilyen történet, egyszer Nagycserkészen jártam, szerettem volna vásárolni a boltban, és mikor leparkoltam a boltnak a parkolójában, akkor láttam, hogy egy traktor elindul. És láttam azt, hogy a traktornak az egyik hidraulika csöve újra meg újra beleakad a kerékbe. És ment a traktor, én meg szaladtam utána. Szaladtam, hogy csak bírtam, és utolértem a traktort, és megállítottam. És kinyitja a traktoros az ajtót, és egy tök részeg sofőr nézett velem szembe. És mondom neki, hogy a hidraulika csöve beleakad a kerékbe. Azt mondja, hogy hát, és akkor mi van? Nekem ott majd kiugrott a szívem a helyéből, meg a tüdőm, meg nem kaptam levegőt a futás miatt, és akkor meg azt mondja, hogy mi van? Hát mondom, akkor menjél tovább a dolgodra, aztán én is mentem a dolgomra. A másik történet pedig szerda este, amikor innen mentünk hazafelé. Láttam egy tűzoltó autót varjúlakoson, már messziről, még a Tokai úton jártunk az autóval, de láttam varjúlakoson, sötét volt, és a villogója miatt már messziről láttam, és láttam azt, hogy keres valamit. Aztán mi tovább mentünk varjulaposon, és amikor a Belegrád előtti sorompóhoz érkeztünk, akkor láttam a sorompónak a sorompón való áthaladás közben azt, hogy messze a tűznek a fénye az valahol a szántóföldek között látható. És jött utánunk a tűzolt autó, én megfordultam, megállítottam, és mondtam neki, hogy ha sorompóhoz érnek, akkor fogják látni a tűznek a fényét. Hát nem látták meg. És elmentek Belegrádra a focipályára, és ott keresgéltek, de nem találták meg. És én is bementem Belegrádra, és én is elkezdtem keresgélni ezt a tüzet, de én sem találtam meg, közben a tűzoltók visszafordultak, és megint varjulakosnál tartottak, megint ott láttam a villogójuk meg a fényét. Hát fogtam magam a családommal együtt, és bementem a szántóföldek közé a kis autónkkal. Kilométereket kellett menni, mire megtaláltam azt a fasort, amelyik lángolt. Fölhívtam a tűzoltóságot, és mondtam nekik, hogy fordítsák vissza azt a tűzoltóautót, mert megtaláltam a tüzet. És visszafordították a tűzoltóautót, felhívott engem a tűzoltó kocsiparancsnok, és mondtam neki, hogy találkozunk belegrádi táblánál, és én oda vezetem őket a tűzhöz. És megint vissza kellett zögykölődni a szántóföldeken a tűzhöz a kicsi autónkkal. De egyébként a gyerekeim nagyon élvezték, hogy mi vezetjük a tűzhöz a tűzoltókat. Na és ezt csak azért mondtam el, mert ezzel akartam érzékeltetni azt, hogy az ember életében van egy rész, amikor rá tud hangolódni bizonyos feladatokra. Amikor magáévá tudja tenni azokat a kérdéseket, célokat, amik úgy felvetődnek, amik az útjába kerülnek. És ezt nevezhetem úgy is, hogy ambíció, vagy céltudatosság, vagy tenni akarás. Sokféleképpen lehet ezt nevezni, vagy sokféleképpen lehet megfogalmazni, hogy alapvetően az emberben van egy rész, hogy valamit akar előre haladni, valamit meg akar tenni, aminek értelme van. És ez a rész Istentől van, minden ember életében. Isten az, aki az embereket így alkotta meg, hogy az emberben legyen egyfajta törekvés, egyfajta többre vágyás, vagy egyfajta feladatvállalás. Mondjuk a férfit lehetne úgy jellemezni, hogy az alkotásnak a készsége, a nőt lehetne úgy jellemezni, hogy a gondoskodásnak a készsége bele lett teremtve az életében. Na most ezt önmagában az ember tudja használni jóra is és rosszra is, és az az ember, aki Istennel találkozik, az az ember pedig már Istennel együtt működve, Isten gondolatát, szándékát megértve próbálja az életének ezt a részét használni. És ebben az ige szakaszban azokról van szó, akik felé Isten már mint megváltó kijelentette magát. Bár ez egy ószövetségi ige, az ószövetségben nem beszéltünk kereszténységről, de mégis itt ebben az ige szakaszban az Isten úgy jelenti ki magát, hogy megváltó Úr. Ő azt mondja az ő népének, hogy túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó Urat. És az új szövetségben aktualizálva, tehát a mai korra, mai napokra, mi életünkre aktualizálva ezt az igét, pedig mondhatom azt, hogy az Isten a keresztény embernek akar szólni ezen az igén keresztül. A keresztény embernek, aki már megtapasztalta azt a megváltást, amit az Isten elkészített az ember számára. De nem csak a már keresztény embereknek szól ezen az igén keresztül Isten, hanem minden embernek. Mert minden embernek a szívére akarja helyezni azt, hogy én megváltó Urat lehetek. Én a te életedet meg tudom váltani, ki tudom váltani abból az állapotból, amiben most vagy. Ki tudom mozdítani a te életedet abból a megkötözöttségből, a bűn szolgaságából, a rabságából. Ki tudlak szabadítani az ördögnek a kínzásából, fogságából, hogyha én a megváltó Urad lehetek. Isten szeretné ezt a mi szívünkre helyezni, és amikor ezen az igén keresztül, vagy bármilyen igén keresztül a mi csendességünkben Isten beszél velünk, akkor természetes is, hogyha az embernek megnyílik a szíve az Isten igéje előtt. És az az ember, akiben ott van az alkotásnak a vágya, ott van benne az ambíció, ott van benne a tettre készségnek a vágya, nagyon élesen meg tudja hallani, nagyon pontosan meg tudja figyelni az Istennek a szavát. Tulajdonképpen az a keresztény élet természete, hogy az Isten szól, és az ember ezt komolyan veszi, és beengedi azt az ő szívébe, beengedi azt az ő életébe. Keresztény élet nem pusztán annyi, hogy eljárunk a templomba, a gyülekezetbe, és akkor mi ott jelen vagyunk, hanem amiről szó volt a bizonyságtételekben is, hogy Istennel van egy privát közösség, egy személyes közösség. Isten szól, lelki gondozza az ő gyermekét, és az ember ezt komolyan veszi, és beengedi ezt az igét az ő szívébe. Nem véletlenül mondja Jézus azt, hogy okos az a szolga, aki hallja, és cselekszi azokat a beszédeket, amiket az Isten igéjéből hall, és az a szolga kősziklára építi a házát, az ő életét. A Jelenések könyvében van egy másik ige, amikor arról olvashatunk, hogy boldogok azok, akik hallgatják és megtartják az Istennek beszédét. Egész egyszerűen az Istennel való kapcsolatban kivilágít az, hogy mi az, amit az Isten a mi életünkben el akar végezni. Egyszerűen megiklet bennünket az Úr. Amikor valakit megiklet az Úr, és az ő tetre készségével ez párosul, az ambíciójával ez párosul, akkor ott csodák történhetnek egy embernek az életében. Hogy nem marad közömbös, hanem elkezdi cselekedni az Isten akaratát. Megelevenedik az az új teremtés, amit az Isten művelt benne. Kibontakozik az ő életében az új teremtés. Példaként szeretném hozni a görögszállási testvéreket, akiknek az életében én világosan látom az Istennek a munkáját. Én látom azt, hogy honnan indultak el, hová érkeztek meg, hogy az Isten mi mindent el tudott már végezni bennünk. Pozitív példaként akarom a gyülekezet elé állítani a görögszállási cigány testvéreket. Persze, ez nem azt jelenti, hogy ne volna bennük fogyatkozás. Ez nem azt jelenti, hogy valamit nem rontanának el. Hogy ne volna a bűnnek különböző megnyilvánulása az életükben. De kinek nincs? Melyikünknek nincsen ilyen az életében? Az ő életükben az új teremtés elkezdődött. És minden keresztény ember életében, aki átadta magát Jézus Krisztusnak, ez az új teremtés elkezdődik. De ez a teremtés csak most kezdődött el. És ez még nincsen készen. Még az Isten munkájában, az Isten műhelyében, az Isten formáltatásában vagyunk mindannyian. Amikor én megtértem, akkor az albertírsai házi közösségbe csöppentem bele, az volt az én közösségem. És hát friss megtérőként találkozhattam azzal a testvérrel, aki már 53 év az Úré volt. És 53 év azért nem kevés keresztény élet. És hagyd mondjam el, hogy én láttam annak a testvérnek a bűneit. Néhány hetes, néhány hónapos keresztényként. Láttam azt, hogy miben bele van fontosodva, és hogy a többi testvért már megiklette az Isten, a többi testvérnek már volt valami más elképzelése. De ez a vezető, szerepet betöltő testvér bele volt csontosodva az 53 évébe, nem tudott mozdulni. Nem tudott elrugaszkodni attól a rutintól, attól a megszokástól, ami addig annak a kis közösségnek az életét meghatározta. Tehát ő az 53 év kereszténységével sem volt befejezett teremtés. Neki is arra volt szükség, és arra van mai napig is szükség, mert még él 90, nem tudom hány éves, és még mindig az Úr van az ő szívében, és még mindig a körül forog a gondolata, hogy hogyan szolgálhatna az Úrnak, de még nincs kézben. Még nem fejeződött be az ő újjáteremtése. Isten szüntelenül akarta volna, és akarja végezni benne a teremtő munkát. És bizony a mi szívünk sokszor nem jó termőföld. Hallgatjuk az igét, vagy olvassuk az igét, megvan a csendességünk, de nem biztos, hogy az az ige mag, ami szívünkben gyökeret tud verni. Nem biztos, hogy az ige, ami belehullik a mi szívünkbe, az ott meg is marad. Mert ott van annak a lehetősége is, hogy mi hagyjuk azt elveszni. Hagyjuk, hogy ez kihújjon a mi szívünkből. Egyszerűen hagyjuk magunkat sokszor rászedni az Isten ellenségének, a sátánnak. Sokszor hagyjuk magunkat, hogy játszon velünk, hogy kibabráljon velünk, hogy rászedjen bennünket, hogy megvezessen bennünket. Oda tudunk rá figyelni, mint amikor Ádám és Éva ott az édenkertben, ott a kígyóval beszélgettek, és rá tudta őket szedni. Féligazságokkal, az igazságnak az elferdítésével, hazugságokkal rá tudta őket szedni. És az ember, a keresztény embernek nem mindig van kiélezve az érzék szervei arra, hogy mikor térek el az igazságtól. Ha ki sétálnak a testvérek a vasútállomásra, akkor ott találnak néhány váltót, és ezek a váltók úgy szokta kinézni, hogy egy vékony, pár milliméteres vassal kezdődik a sín, és aztán kiszélesedik a teljes szélességére a sínnek, és amikor a váltót oda tolják a rendes sín mellé, akkor ez a pár milliméteres vas az egész mozdonyt, azt a 80 vagy 120 tonnás mozdonyt elfordítja egy más irányba. Ezzel azt akarom mondani, hogy elég egy pici kis elhajlás a keresztény életben, a lelki életben, és az egész életünket el tudja fordítani a sátán. Nem tudom, hogy ki hol tart, hogy mennyire késleltetjük a személyes életünkben az új teremtettségünknek a kibontakozását. Lehet, hogy nem régen tértél meg, de lehet, hogy nem régen volt egy nagy Isten élményed, hogy átélted azt, hogy Isten belenyúlt az életedbe, és ég a szíved az Úrért. De az is lehet, hogy elindultál az Úr szolgálatában, és belefáradtál, és tele vagy azzal, hogy semminek sincs semmi értelme. Lehet, hogy nem tudsz megújulni, nem tudsz erőt venni az Úrtól. Az ige azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, és lehet, hogy ez számodra csak üres beszéd, üres szavak, nincs tartalma. Nem tudod, hogy hogyan vehetnél erőt a helyzetedet. Lehet, hogy már nem hiszel Istennek, hogy beleültál, kihúnyt belőled az élet, visszatért a régi megkötözöttséged, vagy még nem is szabadultál meg belőle, nyomorgatja az életedet napról napra. Lehet, hogy észre sem vetted még a megkötözöttségedet, csak a körülötted lélők szenvednek, aki tudja hány bőrt nyúztál le róluk. Hogy érzed magad? Elhagyott vagy fájó lelkű vagy? A görögszállási néhány év alatt néha kerültem olyan helyzetbe, amikor az volt bennem, hogy most már elég. Mert már ez kicsit sok, ez már túlzás, vagy hát ezt már nem akarom csinálni. És ilyenkor, mikor ezekben az állapotokban vettem elő az igét, akkor mindig az a reménység volt bennem, hogy hát ha az Úr szól valamit, hogy változtat, fordít ezen az egészen. Kicsit így megsimogatja a buksimat, hogy nincsen olyan nagy probléma. És emlékszem, az egyik ilyen esetre azt mondta Isten válaszként, hogy nem álltál még egészen ellent a vérig. És akkor az volt bennem, hogy hát mit akarsz Istenem? Hogy folyjon a vér, hogy olyan helyzetbe kerüljünk? És arra gondoltam, hogy engem nem is szeret Isten. De ez csak az első gondolat volt, mert hogyha Isten engem nem szeretne, akkor nem lenne igaz ebben az ige szakaszban például a 10. vers. Mert ebben az ige szakaszban a 10. vers így hangzik, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmuk meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetséget nem inog meg, mondja könyörülő Urat. De alapvetően nem csak ez a vers nem lenne igaz, hogyha Isten nem szeretne, hanem az egész Szentírás nem volna igaz. És abba kellett megnyugodnom, hogy én Istennek a munkáját nem mindig értem, ez nem az emberi felfogó képesség szerint történik, és abba kellett megnyugodnom, hogy alapvetően én ismerem azt, aki engem megbékéltetett az Istennek. Az én békességemnek ára van. Az én békességemért Isten hozott nagy árat. A legnagyobb árat ő hozta. Én semmit nem tettem azért, hogy megbékéljek Istennel. Én semmit nem tettem azért, hogy kirendeződjön az életem az Isten előtt. Mindent az Isten tett meg azért, hogy az én életem odaállítható legyen az Atya elé. Egyszerűen megbékéltetett Jézus Krisztus által. Békességnek szövetségét szerezte meg Jézus Krisztus én köztem és az Atya között. És ugyanúgy mindenki, aki befogadta Jézus Krisztust, az ő életében is Jézus békességet szerzett, az Isten békességet kötött azzal az emberrel. És ennek az igének egy nagyon fontos üzenete, hogy az Atya nem akar ránk haragudni. Egyszerűen ő azt akarja nekünk ma mondani, hogy én nem haragszom rád, én nem akarok rád többé haragudni. Csak vigyázzunk, hogy ez nem önmagában áll előttünk ez az üzenet, hanem ő Jézus Krisztusért nem akar rád többé haragudni. Hogy lehetsz te keresztény, lehetsz te olyan ember, aki már befogadta Jézust, aki már megtért. Így itt Laci beszámolt, hogy az ő életében még nem jött el a megtérésnek a pillanata, majd ezt az Isten tudja. De azok, akik megtértek, azok tudják, hogy megtértek. És lehet, hogy a megtért életedben visszajöttek a régi dolgok, a régi bűnök. És te lehet, hogy megtűröd ezeket. Nehogy azt gondold, hogy nem akar ezekért haragudni az Úr. Az Úr Jézus Krisztusért nem akar rád haragudni. És amikor te a bűneidet olyan szépen megtűröd és kedveled azokat, akkor neked nincs Jézus Krisztusod. Elméletileg van, mert oda kiálthatsz hozzá, csak amikor megtűröd a bűnt, akkor benned nem az van, hogy oda kiálltok, oda kiálltasz Jézushoz. Nem az van, hogy Istenem, siess az én segítségemre. De az az ember, aki belerendül abba, hogy Isten milyen árat hozott az ő új teremtettségéért, hogy Jézust odaadta a kereszten, és belerendül ebbe, az az ember képes elhagyni a bűneit. Az az ember képes Jézussal együtt odajárulni az Atyához. Annak az embernek van Jézusa, annak az embernek van Krisztusa, van megváltója, és akkor az Isten megváltó úrrá lehet az ő életében. Nem elméleti kérdés lesz ez már, hanem teljesen gyakorlati, és akkor megjelennek a megkötözöttségek, és van rá szabadítás. Formálódik az új teremtés, kibontakozik az új teremtés. Nem a mi cselekedeteink alapján. A héten volt valamelyik napi ige, nem tudom melyik nap, tök mindegy, Titus leveléből, hogy nem a mi igaz cselekedeteink alapján, hanem Jézus Krisztus által, az ő irgalmának gazdagságából igazított meg bennünket. Ez egy olyan csodálatos üzenet, hogy ha nem tudsz cselekedni semmit, akkor is kész az Atya mindent felkínálni neked. Nagyon csodálatos a keresztény lét, hogyha te ágyban fekvő beteg ember vagy, ha te nem tudod mozdítani a se kezedet, se lábadat, az Isten akkor is fel tudja neked kínálni az örök élet ajándékát. Az Isten akkor is meg tudja neked adni a megváltottságodat. Akkor is új teremtésként lehetsz. Nem kell tenned érte semmit. Csak el kell hinned, hogy Jézus odaadta érted az életét. És ez az új teremtettség teljesen más, mint a régi. A régit el lehet felejteni. A régi, az a süllyesztőbe kell, hogy menjen, az a múlté. És azért, hogy érzékeltessem, hogy mennyire más az új teremtés, mint a régi, elmondok egy negatív példát is Görögszállásról. De egyébként pozitívba fog fordulni a dolog. A héten egyik nap egy keresztény testvér bement az udvarunkra, és a nyári konyhából egy zsák koncentrátumot kivitt. És nem tudta, hogy a feleségem otthon van, és a feleségem szólt utána, hogy hozz vissza. És ez a zsákkoncentrátum 7000 forintot ér, nem egy nagy valami, de egyébként az a gyülekezetnek a vagyonához tartozik, azzal gazdálkodni kell, meg el kell vele számolni, meg stb. És hát a feleségem felhívott engem, én Nyíregyházán voltam, és mondja nekem, hogy mi történt, és én azt mondtam, hogy oké, semmi probléma, beülök az autóba, hazamegyek, és elrendezem a dolgot. Most ez az elrendezem a dolgot, ez a régi életem szerinti rendezettséget jelentette. Mert a régi életemben ez úgy működött, hogy ha ilyen helyzetbe kerültem, akkor abból semmi jó nem származott. Lényegtelen, nem részletezem tovább. Csak testvérek, az is eszembe jutott, hogy reggel mit mondtam az ágyidaton a cigány testvéreknek. Reggel azt mondtam az ágyidaton a cigány testvéreknek, hogy lehet választani. Hogy visszafordulok a régibe, vagy pedig élem az új életet Krisztusban. És ezt el lehet dönteni, lehet választani. És amikor Isten ezt eszembe jutatta, akkor azt kellett mondanom, hogy majd az Úr tesz valamit, majd az Úr tovább viszi ezt az ügyet, az ő életét, majd az Úr beszél vele. Nem nekem kell ebben intézkednem, nem nekem kell ebben rendet raknom. És azt is elmondom, hogy tennap este, amikor elkezdtem ezzel az igével foglalkozni alaposabban, már olvastam hétköznap is, de tennap este kezdtem úgy foglalkozni vele, hogy elkezdtem írni a jegyzetet, akkor az volt bennem a gondolat, hogy ez a testvér bárcsak olvasna ezt az ige szakaszt ma reggel. Ennek a testvérnek erre van szüksége, hogy ezt az igét olvassa el ma reggel. Mert az Isten azt akarja neki mondani, hogy én nem akarok rád haragudni többé. Az Isten azt akarja a szívére helyezni, hogy bár elkövettél ilyen meg ilyen dolgokat, elkövettél ezt meg ezt, de én akkor sem akarok rád haragudni többet. Az Isten azt akarja mondani nekünk a mai napon, hogy én szeretlek téged. Hogy van fogyatkozásod, van hibád, elköveted a bűneidet, de én akkor is szeretlek téged. Én nem akarok rád haragudni többet. Az Isten szinte szerelmet vallott nekünk a mai napon, ezen az Isten tiszteleten. Egyszerűen belerendültem tennap este, amikor olvasgattam ezt az igét, és írtam a jegyzetemet, hogy milyen vagyok én, és az Isten így fordul hozzá. Hogy én nem akarok rád haragudni, én bennem ez van. Én téged tovább akarlak vinni, a következő lépést meg akarom veled lépetni, hogy épüljél, hogy kibontakozzék benned a Krisztus. Elkövette ezt a lopást? Hú, hát ez egy szörnyű dolog. De Isten azt mondja, hogy de az én békességem, szövetsége nem szűnik meg vele. Meg veletek sem. Nem tudom, mit követtél el, testvér. Mi van most az életedben, milyen megkötözettségedben gyönyörködsz. De azt mondja Isten, hogy az ő békességének szövetsége nem fog megszűnni veled. És mi olyan közömbbe sem tudunk lenni. Amikor a szívünkben semmi nem történik, nem kezd el rezonálni erre az üzenetre a mi szívünk. Nem mozdul meg bennünk semmi. Isten azt mondja, hogy én nem foglalkozok azzal, én nem haragszok rád. Nézd, én csak felmutatom neked a Krisztust, hogy én odaadtam az én fiamat, te érted. És nem rezonál rá a szívünk, nem mozdul meg bennünk semmi. Ki tud hullani még ez az ige is a szívünkben? Hogyha ez a testvér olvasna ezt a mai igét, és belerendülne, hogy mennyire szereti őt az Isten, akkor tudjátok, ott minden megváltozhatna. Akkor ott minden megváltozhat. És a mi életünkben is. Ugyanúgy mi életünkben is minden megváltozhat, amikor belerendülünk abba, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Annyira gazdag ez a irgalma. Nem a mi cselekedeteink alapján foglalkozik velünk, hanem az ő szeretete, az ő irgalma gazdagsága szerint. Erre van szükségünk. Erre van szükségünk, hogy meglássuk a magunk részét, és meglássuk az Istennek a részét. És ezt a kettőt mindig együtt lássuk keresztény életünkben. Ezt a kettőt mindig együtt, hogy kibontakozzék bennünk egyfajta hála. És amikor az emberben azért lesz ambíció, azért lesz céltudatosság, azért lesz törekvés, mert a hála mozgatja. Az Istennek való hála mozgatja az életét, akkor ott kibontakozhat az Isten akarata, megtörténhet az, hogy az ember életében kiformálódhat az, amit az Isten akar teremteni. Nem lehet egyébként más indokkal, vagy másmilyen célból nem lehet az Istennek igazán szolgálni, csak hálából. Nem mindig egészséges az, hogy valaki egy gyülekezetnek az alkalmazottja. Mert néha vannak olyan munkák, vagy feladatok, olyan folyamatok, amikben az ember nem tud hálásan benne lenni. De azért, mert kapja a fizetést, azért benne van és csinálja. Én sokszor voltam így, és sokszor ábrándoztam arról, milyen lenne, ha én ezt önkéntesként végezném, hogy vajon akkor kiállnánk-e bizonyos feladatokból? Nem biztos egyébként. Tehát akkor is el kell végezni a munkát, és ha én kiállom, akkor másoknak több munkát kell elvégezni. Tehát bonyolult ez, de az biztos, hogy az ember szíve, amikor tele van hálával, akkor igazán tudja odaszánással végezni azt a munkát, amit lát az Istentől. Nem tudom, hogy mi hogy állunk, testvérek. Azt mondanám, várjuk laposi ifjúság. Vagy hogyha még néhány dolgot mondanák a gyülekezetnek a szolgálataiból, de nem akarok bántó lenni, vagy semmit nem akarok mondani, hogyha úgy belegondolnánk, hogy amit csinálunk, abban mennyi hála van, amit mi teszünk, az mennyire az Isten szerint való, hogy miről feledkeztünk meg, mit hagytunk magunk mögött, mi alól álltunk ki, mit hagytunk tönkre menni, elmúlni, akkor nem kellene megrendülnünk. És belerendülnünk abba az üzenetbe, hogy ennek ellenére sem haragszik ránk az Úr. Egyébként a mi gyülekezetünk ez egy csodálatos hely. Itt élő ige szólhat, rengeteg szolgáló van, rengeteg szolgálat van, itt nem lehet unatkozni. Bizonyos értelemben ez egy biztonságos fészek is lehet sokaknak, ahol megtalálják a maguk helyét, maguk békességét, nyugalmát. De én hagyd mondjam el azt, hogy Isten ezeket a biztonságos fészkéket időnként egy kicsit úgy kiporolgatja, egy kicsit úgy fel átalakítja, átszervezi, és bizony az embernek szüntelenül arra van szükség, hogy az Istenre figyeljen, és lássa azt, hogy az Isten mit akar elvégezni az ő életében. Nem állapodhatunk meg, vagy valameddig eljutottunk, nem mondhatjuk azt, hogy nekünk ez így jó, és akkor így leszünk éveken keresztül. Nekünk mindig arra van szükségünk, hogy az Isten megelevenítsen napról napra, hétről hétre, évről évre, hogy mindig eleven legyen a mi kapcsolatunk az Istennel, mert különben mi is úgy járunk, mint a Talbertírsán ez a kis közösség, hogy 53 éve ugyanaz. Kinek van erre szükség? Kinek van erre szükség? 53 év alatt 25-ször megfordult a világ körülöttünk, és nem veszük észre. Nekünk részünk van abban, hogy a világ felé hogyan képviseljük az Istent. Egyszerűen Isten szeretné mi szívünkre helyezni ezt a világot, az elveszetteket, a körülöttünk lévőket. Mi ebben a mi részünk. Szeretné szívünkre helyezni azt, hogy én nem haragszok rád. Én nem ítélek el téged. Én nem azt nézem, hogy már megint elrontottál valamit, már megint nem engedtél. Én mindig a Krisztust akarom neked felmutatni. És ez egy olyan szeretet, amit én nem is tudok kibeszélni. Én ezt nem tudom megmagyarázni. Jobb is, hogyha elhalkulok, elcsendesedek, abba hagyom. Hagy beszéljen velünk Isten a mi csendességünkben. Adja Isten, hogy ne hújjon ki a szívünkből az ige. Adja Isten, hogy eleven legyen a kapcsolatunk ő vele. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy te egy olyan távlatot tártál elénk, amit emberi észre fel sem vagyunk képesek fogni. Azt sem tudjuk, hogy mi áll előttünk, és hogy mi a te terved igazán. Nem is értjük a te munkádat. Munkáld ki bennünk azt a bizalmat, amivel rá tudjuk magunkat bízni igazán. Hadd lenne bennünk az, hogy te szeretsz bennünket, és éppen ezért rábízhatjuk az életünket. Hadd lenne bennünk az, hogy hálásak vagyunk azért a váltságért, amit vállaltál értünk. Hálásak vagyunk azért a lehetőségért, amit felkínáltál az Úr Jézus Krisztusban. Kérlek, segíts ezt megragadnunk valóságosan és gyakorlatiasan, hogy használható legyünk a te kezedben, hogy használható legyen az életünk. Kérlek, Uram, hogy cselekedesz meg velünk a te dicsőségedre. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapokon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. Hétközi alkalmainkban szokott rendben zajlanak, hétfőn az asszonykör, kedden biblióra. Biblióra helyszíne most itt a gyülekezeti házban, templomunkban lesz. Délelőtt babamama kör, 9 órától kedden. Minden kisgyermekes anyát szólítsanak meg a testvérek ott a család közelében, a szomszédságban, bátorítsák arról, ha mehessen a közösségben a kismamák a gyerekekkel. Távolabbi időpontokat hirdetve ismét a testvérek szívére helyezem mái egyház megyei csendes hétvégét, április 17-től, ami alapvetően a gyülekezetek szolgálóinak, presbitereinek szól, de természetesen, ha valaki nagyon szeretne jönni, mert úgy érzi, hogy az Isten mozgatja a szívét a szolgálat felé, akkor bejelentkezhet. Nyilván a résztvevők létszám az behatárolt, mert hogy 101 nehányan férünk be máival, és nem csak a mi gyülekezetünk, hanem az egyházmegye gyülekezetei is ott lesznek. 5800 forint a részvételi díj, ami fél ár, mert felét az egyházmegye állja. Regisztrálni interneten lehet. Ha valaki ezt nem tudja megtenni, mert nem ért az internethez, bátran szóljon, és az adatokat, ha ideadják, akkor regisztráljuk. Név, életkor, esetleges élelmezési probléma, tehát valakinek cukorbetegség van, és diétázni kell neki, akkor az jelezze mindenképpen. Az Eke csendes nap Szárkszenden lesz, április 25-én, arra is szeretettel hívom a testvéreket, bátorítom. Szárkszend, ahogy tegnap, az elmúlt vasárnap hirdette Lázár Anikó, az előző Isten tiszteleten a bokod mellett, Szél Búcsúnak a legnagyobb leánya, szolgálott, Szél Éva, az Eke oda vár bennünket, április 25-e Szárkszend, tehát akik szeretnének mozdulni a Isten tisztelet végén, feleségemnek jelezzék, és akkor az utazást azt megszervezzük. Női hetek lesznek április 12-től és május 3-ától. Sajnos a férfi hetek tavaszi időszaka lezárult, tehát több férfi hét az első fél évben nem lesz, de lesz még majd a év második felében. Akik szeretnének csendes hétre jelentkezni, azok azokat bátorító női hétre, bibliatanulmányzó hét, házaspári hét is lesz, ősszel pedig majd újra lesznek férfi hetek. Hirdetem a testvéreknek, hogy a görögszállási szociális földprogramnak a gyümölcsét már lehet élvezni, tehát zöldhagyma és retek érkezett, 180 forintért lehet csomóját megvásárolni majd itt az Isten tisztelet végén. Imádságos szívükbe ajánlom a testvéreknek nem csak a görögszállási missziót, hisz István sok örömről, meg megpróbáltatásról beszámol, itt valóban nagy hullámvetések vannak, hisz frontharcról van szó, de mindenképpen a testvérek imádságos szeretetébe ajánlom az ottan végzett munkát, annak minden elemét, a szociális földprogramot is, az ott végzett munkát, benne dolgozókat, azoknak az életét, akik az Isten hívását meghallották már. De imádságos szeretetükbe ajánlom a testvéreknek az imádság lapunkat is, mint ahogy minden vasárnap elmondom, a hát oldalán szereplő imádság lista az azoknak a nevét tartalmazza, akik szeretnék, hogyha mellettük állnánk ebben az időszakban. Gyapka Marika néninek a neve itt a másodikként, mint ahogy elmúlt vasárnap hirdettem, János bácsi meghalt. Temetése pénteken lesz 13 órakor a nyíregyházi temetőnek a régi ravatalozójába, tehát ami a főbejáratnál van. Hordozzuk Marika nénit imádságban, hisz nem egyszerű dolog fölfogni és aztán földolgozni az embernek azt, hogy egy fél évszázadon keresztül együtt élt valakivel, és most az előre ment. Vasárnap bementünk Marika nénihez a kisvárdai szolgálatba, hazafelé jövett fiatalokkal énekeltünk, bátorítást adtuk, megöleltük Marika nénit, szeretetünkről biztosítottuk. Én úgy láttam, hogy igazából még nem jutott el arra a pontra, hogy átélje ennek a mélységét. A gyásznak sok fázisa van, amit megfigyeltek emberekbe. Magam is átéltem ezeket, amikor szeretteimet közeli hozzátartozónak temettem. Nem annyi tevékenység ez csupán, hogy megértsük, hogy valaki meghalt, és most már nincs itt mellettünk. Nagyon hosszú folyamat, amíg az ember szívébe elérkezik az, hogy tudatosul, és alapvetően az elszakadás, az elengedés az megtörténik az ember életében. Tehát így is hordozzuk Marika nénit, hisz tudjuk, hogy nem egyszerű dolog a saját fizikai valósága, a testi gyengesége, betegsége, és mellette most a gyászban is megállni. Az egész családért imádkozzunk, de Kósa Mihályné testvérünk is kérte, hogy kerüljön fel a listára, őt is hordozzuk imádságos szeretetben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük 374-es számú énekünket az Eke énekeskönyvből, 374-es énekünk utolsó első versét, a befejező oltári szolgálat előtt.
Szívedbe a drága fiút.
csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk, imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük azt a méretetlen kegyelmet, békességet, szövetségét, amit meghirdettél a mai proféciádban is. Köszönjük, Urunk, hogy ha egy pillanatra el is fordított tőlünk a tekintetedet, ha egy szemvillantásra el is hagysz bennünket, tudhatjuk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy visszafordulsz, kegyelmedről biztosítod, szeretetedről biztosítod a te népedet, a tiédet, megváltottaidat. Olyan jó, Urunk, ebben az új szövetségben élni, amely soha meg nem inog, így köszönjük néked a békességet, szövetségét. Áldj meg bennünket, Urunk, ebben a szövetségben, hogy valóban néked adott élettel, a te akaratodban járva és a te dicsőségedet szolgálva élhessünk. Kiki a maga helyén, kiki a maga szolgálatában, de nyitottan arra, hogy amikor szólsz, akkor induljunk, amikor vezetsz, akkor menjünk utánad, mert ott van a mi életünknek a kiteljesedése. Így adok hálát én is, Urunk, gyülekezetünkért, a gyülekezetünkben folyó szolgálatokért, munkákért. Köszönöm, hogy csendes heteken, hétvégéken, különböző alkalmakon művelet formálod életünket, szívünket. Köszönöm a beszámolót, Urunk, hogy az elmúlt hét is a te áldásodban folytatott ott Torbágyon. Áld meg az ottani szolgálókat, Urunk. Add meg, hogy a te dicsőséged, a benned való örvendezés, a benned való öröm az ott lehessen a mindennapokban, a kihívásokban, a nehézségekben is. Mint ahogy ezt kérem, Urunk, a saját életünkre is, a saját szolgálatunkra is. Így áld meg minden szolgálót, Urunk, a gyülekezetünk környékén is. Mindenkit, aki valamit is tesz azért, hogy a te országod, a te dicsőséged nagyobb legyen itt, hogy megállhass bennünket, és gyarapodhasson a gyülekezetünk az üdvözültek számával. Fordítsd, Urunk, vissza a te áldásodat azokra, akiken keresztül áldást tudsz osztani. Így áld meg, Urunk, a gyülekezetünket, áld meg egyházmegyénket, egyházkerületünket, országos egyházunkat is, benne minden szolgált, szolgálót, bárcsak mindenki a te akaratodat kereshetné, és mindenki a te áldásodat vágyhatná. Adj ilyen vágyakozást, Urunk, mindenki szívébe, lelkésznek, esperesnek, püspöknek, presbitereknek, felügyelőknek. Add meg, hogy a te akaratod keresése, annak megcselekvése, és az abból fakadó áldás, utáni vágyakozás lehessen és tölthesse be az életünket. Így áld meg bennünket, Urunk, itt ebben a városban is, ahová helyeztél bennünket, add meg, hogy valóban tudjuk a város békességét munkálni, add meg, hogy megállhassuk a helyünket, Urunk, abban a világban is, amiben helyeztél bennünket, és áld meg bennünket ennek az ünnepnek, március 15-ének a megünneplésében is. Add meg, Urunk, hogy az odaszánás, az egy akaraton lét, az a keresztény életünkben is megjelenhessen. És add meg, hogy jól tudjunk mi tekinteni ezekre a világi ünnepekre. Hadd láthassunk meg téged, Uram, a történelemben, a történelmi eseményekben. Hadd láthassuk meg a te akaratodat és áldásodat. De taníts bennünket, Urunk, azokon az eseményeken keresztül, amik körülöttünk történnek. Így őrizd, Urunk, ennek a világnak a rendjét, békéjét. Köszönöm, Uram, hogy sok ember figyelhet rád, jó olvasni, hallani, hogy olyan emberek, akiket te pozícióba helyeztél, akiket felelős beosztásba helyeztél a világ tekintetében is, ismerhetnek téged, kereshetik a te akaratodat, és bizonyságot tehetnek arról, hogy te vagy az Istenük, te vagy az Uruk. Bárcsak mindnyájan így lehetnének, Urunk, akik politikai, gazdasági hatalmat kaptak, és a világnak a sorsát úgy irányíthatnák, hogy te megáltasd azt. Így kérünk, Urunk, hazánkért, népünkért, nemzetünkért. Így kérünk a felelős politikusokért, gazdasági vezetőkért. Mindaz, ami a te akaratoddal szemben áll, az napvilágra kerülhessen, és megláthassák, mi az, amit rosszul tettek. És add meg, Urunk, hogy akik rossz döntések következtében szenvednek most, azokat te elégítsd meg,
Te segítsd őket, Urunk. Mindazok a bankbotrányok, amelyek emberek egzisztenciáját rengetik meg, azok nálad találhassanak megoldásra. És adj olyan vezetőket, olyan döntéshozókat, akik a népükért, a népért élnek, és az a küldetésük, hogy mindazt, amit rájuk bíztál, azt mint jó sáfár kezeljék. Köszönjük, Urunk, hogy hálások lehetünk néked, mert sokszor és sokféleképpen megmutattad kegyelmedet, jóságodat. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy gyermekeink születhetnek, és a gyermek áldást te valóban áldássá tudod fordítani. Add meg, hogy helyt tudjunk állni szerinted valóan a nevelésükben, életük irányításában, hogy veled találkozhassanak, téged megismerhessenek, és akaratodban járó gyermekeiddé lehessenek egykoron. És így köszönjük néked, Urunk, hogy társat adtál mellénk, hozzánk illőt. Köszönjük, Urunk, hogy a házasság az egy csoda, és lehet évtizedeken, sőt fél évszázadon keresztül is élni. Így köszönjük néked, Urunk, a Gyavka Jani bácsi életét, azt a házasságot, amit Marika nénivel megélhettek több, mint fél évszázadon keresztül. Áld meg az ő családjukat, Urunk, hogy gyászukban hozzád találhassanak, hogy benned találhassák meg a békességet, a megnyugvást, a gyászt, az elengedést. Köszönjük Marika néni életét, Urunk, tudjuk, hogy te tudod megerősíteni őt a gyengeségében, betegségében, a gyászában. De légy mindannyiunkkal, Urunk, hogy úgy tekinthessünk életünkre, mint ami nem a mi kezünkben van, amit nem mi, de még csak nem is az orvosok, meg nem is a tudomány tartnak, hanem te tudod azt megőrizni, és addig tartod meg, amíg azt jónak látod, add meg, hogy jósá fárkodjunk az idővel, jósá fárkodjunk az erőnkkel, az egészségünkkel. Így őrizd életünket, Urunk, itt föld életünk során, amikor kísértések, próbák közepette próbáljuk élni az életünket. Tudjuk, hogy a te szövetséged nem rendül meg, a te szövetséged örökké való, hogyha mi még hűtlenek lennénk is, te hű maradsz. Megrendül a szívünk, Urunk, ezekbe az igékbe, ezekbe az ígéretekbe. Ezért köszönjük, hogy föld életünket így futhatjuk be, és tudhatjuk, hogy elkészített helyünk van a te mennyei hazádban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néped békességet.
Köszönöm.